Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ősz harmadik napján, kedden, több emberemlékezet óta fennálló rekordot döntött meg a hőség, közölte a Hungaromet. Hajnalban Budapesten a Jánoshegyen csak 22,7 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az arra napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord is. A napközbeni kánikulában megdőlt az arra napra vonatkozó országos melegrekord, Kőrös Szakán lett az új győztes, 36,5 fokot rögzítettek. Megdőlt a fővárosi napi melegrekord is, 35,1 fokkal Budapest-Újpest állomás döntötte meg. Augusztus 23-án minden korábbi mérést meghaladva 3334 megawattot ért el az ipari naperőművek negyedórás termelése. A történelmi csúcs a legutóbbi júliusi rekordot közel 100, a tavaly mért legmagasabb adatot pedig több mint 600 megawattal múlja felül, jelentette az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek lendületes bővülése nyomán az elmúlt hetekben gyakran járt rekord közeli szinten az ipari létesítmények termelése. Magyarország és a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel a BMW Debrecenben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az alapkőletételen arról számolt be, az energiaigények több mint negyedét ez a naperőműpark fogja kiszolgálni a BMW tisztán elektromos autóinak gyártásában. Bemutatták Barcelonában az Audi új modelljét, amelynek sorozatgyártása Győrben kezdődik hamarosan. A Cupra Terramarból napi szinten mintegy 300 darab készül majd. Azeri szélenergiát és grúz vízenergiát vásárolhat Magyarország a tervezett zöld energiafolyosó projektben, közölte Bukarestben a külgazdaság és külügyminiszter. Romániában új magas feszültségű áramvezeték épül, amely 2028-29-re éri majd el a magyar határt. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű emelés, amilyen még nem volt korábban Magyarországon, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd, ismertette Rétvári Bence. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek átlagosan a bérek. Országossá válik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, jelentette be Semmén Zsolt. A cél, hogy minden gyermek legalább egyszer jusson el iskolai szervezésben egy nemzeti vagy történelmi emlékhelyre, ismertette a miniszterelnök helyettes. A kezdeményezés a 7-től a 11. évfolyamig 78-80 ezer tanulót érint, mintegy 3000 osztályban és 60 tankerületi központ, illetve 47 nemzeti emlékhely vesz részt benne. A kormány 1 milliárd forintot biztosít erre a célra a mostani tanévben. Orbán Viktor miniszterelnököt a héten egy észak-olaszországi gazdasági fórumra várják. Egy panelbeszélgetésen vesz részt Magyarország és Európa jövőjéről, erősítette meg Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MT-nek. A komoly tó mellett az üzleti élet, az ipar vezető személyiségei, diplomaták és kormánytagok találkoznak. A Kínában tárgyaló nemzetgazdasági miniszter a magyarországi energetikai és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozásáról egyeztetett a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel, jelentette be a nemzetgazdasági minisztérium. Nagy Márton tárcavezető elmondása szerint a várható a jövő nyára elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének befejezése után a V0 vasúti körgyűrű, a repülőtérre vezető vasútvonal, valamint a magyar-szerb határátkelő infrastruktúrájának fejlesztése lehet a következő olyan stratégiai beruházás, amely kínai társfinanszírozással valósulhat meg. Ukrajna arra készül, hogy győzelmi terve részeként meghatározatlan ideig ellenőrzés alatt tartja azokat a területeket, amelyeket Oroszországban foglaltak el, jelentette ki Volodymyr Zelenszky az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. Az ukrán elnök szerint nekik egyébként nincs szükségük az orosz területekre, nem akarják ott elterjeszteni az ukrán életmódot, és orosz hadifoglyokat is csak azért ejtettek, hogy ukrán katonákra cserélhessék majd őket. Benyújtotta lemondását Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter. Volodymyr Zelenszky elnök előzőleg bejelentette, hogy a kormányban átalakítást hajtanak végre. Rálőttek egy 10 éves diákra Svédországban egy Stockholm melletti iskola közelében. A rendőrség egy gyanúsítottat őrizetbe vett. A hatóságok gyilkossági kísérletként kezelik az ügyet, a sebesült diákot kórházba vitték. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, csapadék nélkül, de egyre több felé felerősödő széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-18, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
William Shakespeare 1564. április 23-án született, és a hagyomány szerint ugyanezen a napon, április 23-án halt meg, 1616-ban. Az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja. Shakespeare világirodalmi öröksége és hatása a világ minden táján felelhető. Angliában, mint a nemzet dalnokát tisztelik, az Avoni hattyú néven emlegetik. Műveit az élő nyelvek majd mindegyikére lefordították, és színműveit folyamatosan játsszák a világ színpadain. Shakespeare azon kevés drámaírók közé tartozik, akik mind a komédia, mind a tragédia műfajában számos maradandó művet alkottak, írja a Wikipédia. Élete. Életére vonatkozóan a hiteles történeti források eléggé szórványosak. Születésének egész pontos dátuma ismeretlen. Shakespeare a Stratford-upon-Avon nevű városkában született, egy jómódú kereskedő John Shakespeare és egy birtokos leánya Mary Arden gyermekeként. A családban ő volt a harmadik, és egyúttal a legidősebb életben maradt fiú. Minden bizonnyal a helyi iskola tanulója volt, ahol a korabeli tananyag szerint erőteljesen szerepelt a latin nyelv és irodalom oktatása. Mivel az iskola dokumentumai nem maradtak fenn, így sem Shakespeare iskoláztatásának idejéről, sem annak eredményeiről nincsenek hiteles adataink. 1582. november 28-án 18 éves korában feleségül vette a nála 8 évvel idősebb Anne Hathawayt, aki ekkor már 3 hónapos terhes volt. A Shakespeare házasságát követő esztendőkről hasonlóképpen kevés dokumentummal rendelkezünk. 1583. május 26-án Stratfordban megkeresztelték elsőszülött leányát, Susannát, és 1585. februárjában pedig az ikreket, fiát, Hamnetet és Juditot. Hamnet 11 éves korában egy ismeretlen betegség következtében meghalt. 1596. augusztus 11-én temették el. Egyes források feltételezik, hogy fia halála befolyásolta Shakespeare-t a Hamlet 1601-es megalkotásában. Az ikrek születése utáni időszak látszólag eseménytelenül zajlott Shakespeare életében. Neve 1592-ben bukkan fel először a londoni színházi körökben. A kihagyás miatt az irodalom szakértők az 1585 és 1592 közötti időszakot elveszett éveknek nevezik, és életrajzírói ennek az időszaknak tulajdonítják kétes szerzői eredetű munkáit is. Ezekben az években különböző legendák keringtek róla. 1585 és 1592 között Shakespeare Londonban megkezdte karrierjét, mint színész, író és színházi résztulajdonos. Mivel Shakespeare magánéletéről igen kevés adat maradt fenn, sok vonatkozásban a kutatók csak spekulációra tudnak támaszkodni, különösen ami Shakespeare szexualitását, általában a vallásról való nézeteit és műveinek szerzői hitelességét illeti. Shakespeare-t a Stratfordban található Szent Háromság nevezetű templomban temették el, 2 nappal halála után. a sírja mellett álló mellszobra alkotás közben ábrázolja a költőt. Minden évben Shakespeare születésének ünnepén új rúdtollat helyeznek a szobor kezébe. Valamikor 1623 előtt az írónak emlékművet állítottak a templom északi falában. A féldombormű írás közben ábrázolja. A felirat Nestorhoz, Szókratészhez és Vergiliushoz hasonlítja. Sírja kőfedelén a felirat megátkozza mindazokat, akik csontjait megkísérelnék eltávolítani nyughelyéről. A népszerű legenda úgy tartja, hogy Shakespeare sírjába a költő teste mellé kiadatlan műveit is eltemették, erre azonban senki nem talált még bizonyítékot. A sírt a Shakespeare által írt sírfeliratban foglaltaknak megfelelően az elmúlt századok folyamán egyszer sem nyitották fel. Shakespeare mint költő is jelentős volt. Erre bizonyíték a 75. szonett. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél az idő ellop eltemet, csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.
Király, hiába vagy, a mosolyod úgyis az arcodra fagy. Királynak lenni az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Szegény fiúk ott legfelül, talpig aranyban, de tök egyedül. A hatalom nyűg csak ostoba lánc, amíg itt lesz. Mind. Ablakból nézik, hogy mi van itt kint. A naptól is óvják maguk oda benn. Fogalmuk sincs róla, mi a szerelem. Ezek a fenn nem tudnak más. Tenyérnyi föld miatt ölik egymást. Mire való a viszály, ha kimarad.
Szempán csókat, csattal lába, röppen nadrág,
most pedig egy írásomat olvasom fel. Rómeó és Júlia című dráma és a Rómeó and Juliet című film összehasonlítása. Az Irodalom határterületei című érettségi témakör keretén belül a Rómeó és Júlia című Shakespeare drámát kell összehasonlítani az azonos című 1996-ban készült filmmel. Nagyon érdekesnek tartom ezt a feladatot, hiszen a megfigyelő képességet és az elemző készséget fejleszti. A dráma reneszánsz megfogalmazása és az 1996-os film 20. századi látásmódja sok rokonságot mutat, illetve azt, hogy a téma örök. Aktualitása az ókortól fennáll, beláthatatlan időkig az lesz, amíg ember él a földön. Szeretet, gyűlölet, szerelem, halál mindig lesz, s ez intenzív érzelmek hatása mindmáig kiszámíthatatlan. A dráma és feldolgozásai igen sok tanulsággal szolgálnak. A szülői önkény, vagy csak a gyerek választásának orientációja ismeretlen irányba vihet életeket. A sajátunkét is, gyermekeinkét is. Diákjaim 2005 óta kaphatják ezt a tételt, hisz akkor lett követelmény az Irodalom határterületei című témakör. Sokszor meglepő a merevség, bizalmatlanság a film iránt. Soha nem értettem, hogy miért utasítják el az újdonságot, a gondolkodást mozgásba hozó feladatokat. Kollégáim közül is néhányan megbocsátó mosollyal fordulnak el a filmtől anélkül, hogy megnéznék egyszer is. Lemértem, hogy az osztályok érettségi előtt állva már nagyobb érdeklődést mutatnak, de bennük is van elutasítás, gyanakvás. Egyik tanítványom szerint a film nem is művészet. A dráma az igen. Mikor azonban a film jelenet sora elér a benzinkút melletti lövöldözéshez, létrejön a teljes csend, koncentráció, döbbenet az osztályban. Ekkor már nem tudja levenni a szemét a látottakról, hatása alá kerül a lélektani folyamatoknak. Amikor a prológus szonettet televízióban adja elő a bemondónő, még nem mindenki érzi, hogy az elhangzottak előrejelzik a tragédiát. A hetvenkedő fiatalok egymás gúnyolása, a heves vérmérséklet oktalan fitoktatása a közelgő véres eseményeket sejtetik. Látszik, hogy nem tehetnek a felfokozott hormonok hatásáról, csak a férfias virtuskodás, erőfitoktatás irányítja a kapuletek és montaguk csatáját. Már a film elején is látszik, hogy kik az agresszívebbek, amikor Tibalt rálép a meggyújtott gyufára, s hangsúlyozott férfiassággal tapossa szét. A benzinkútnál fellobbanó láng még eloldható, de az indulatok nem. Az autós üldözés az utakon a száguldás a halálba életérzését fejezi ki. Ahogy Csehov szerint a drámák elején megvillanó pisztoly a falon eldördül a végére, a gyűlölködés szele a halálviharát aratja. Amikor Rómeó szülei az autóban ülve keresik fiukat, megjelenik mögöttük a hátsó ablakban a kereszt, mely szintén baljós előjel. A szülőknek itt hamarosan őrült fájdalma lesz. Ekkor jelenik meg az egész más világban élő, finomabb rezgésekre fogékony fiú, DiCaprio, azaz Rómeó. Leonardo DiCaprio arcán végigfut annak az embernek a lelki állapota, akit megzavarnak, lerántanak a magasabb szférákból. Nagyon figyelemre méltó ez az arcjáték annak, aki nagy színészektől tanulni akar. Ez az átélő erő elbűvölte a világot, de sokszor látok olyan kistílű reakciókat, melyek erre érzéketlenek, sőt akár irigyek, s szándékosan nem ismerik el a tehetséget. Mondhatjuk ezt nemzeti karakterünk jellegzetességének. Már a diákokban, hiába fiatalok, felfedezhetők ezek, bár mindent elkövetek, hogy felhívjam e magatartás veszélyeire a figyelmet. Hány költő, író, Művész életét keserítette meg ez a reakció. Tehát a film, amely 1996-ban készült, sokszor túl modern a mai fiatalságnak, még 2013-ban is. Csak a teljes megtekintés után képesek a dráma és film azonos filozófiáját megérteni. Tehát én nagyobb nyitottságot várnék legalább a 10 éves tanulóktól. Célom tehát az is, hogy erre neveljem őket a viták során. Tudniuk kell, hogy a fejlődés gátja az újdonság iránti nyitottság hiánya. Pedig igen jó kezdeményezés a klasszikusok megfilmesítése. Magam is megrendeztem színpadon többször, és filmen is a Bánkbánt. E film mintájára az eredeti szöveg részleteivel és az Egrivár külső és belső helyszínein jelmezben 2002-ben. Rengeteget segít a tanulóknak az értelmezésben egy filmre vitt kötelező olvasmány a társaik előadásában. Itt a Romeo and Juliet című film kapcsán is felhívom a figyelmet arra, hogy milyen remek az eredeti Shakespeare szöveg magyar fordítása és a modern amerikai helyszínek együttese, minduntalan a probléma időtlenségét sugalva. Amikor Rómeót barátai elviszik Júlia partijára, az eredeti mű szellemiségéhez híven elhangzik Merkúció őrjöngő kábítószeres monológia, mely ugyancsak a zabolátlan indulatok veszélyeire hívja fel a figyelmet. Rómeó bár csitítja barátját, egyszerre sejti lelke, hogy ez éjszakán indul el bal sorsa. Mégis elmegy a bálba, ahol az akvárium üvegén át megpillantja szerelmét, épp akkor ocsódva a drog hatása alól. Persze a néző már bepillantott a Capulet-ház készülődésébe, az anya és Dajka viszonyulásába, mely az eladó lányt kívánja befolyásolni a gazdag kérő irányába. Itt még minden fényes, izgalmas, vidám esemény elé nézhetünk. Merkúció és barátai betépve érzékelik a rendezvény eseményeit, a táncot, a fellépőket, de Romeo és Juliet egyre világosabban lát. Mindenütt egymást keresik, elelszöknek, számukra világos, hogy mit akarnak. Mindezt a szereplők nagyszerű színészi játéka és a rendező pontos jelenetei érzékeltetik. A környezet romlott, az anya Párizzal kacérkodik, züllés uralkodik, csak a két fiatal ismeri fel az élet lényegét. Mivel a két család ellenségeskedik, a vonzerő a szerelmesek közt, a legnagyobb mértékig fokozódik. A kerti jelenet is az úszómedencében játszódik, a pazar gazdagság kulisszái közt. A lélekábrázolás azonban tökéletes. A két fiatal kijátszva a veszélyeket, ismeri meg a szerelem hatalmát. Így bocsátasz el, így éhesen? Mit vársz első éjjel, édesem? Hangzik a dráma szövege a medenceparton. A filmrendező és kiváló színészei már rég elhitették, hogy csak a lélekben játszódó események fontosak. A Dajka és a Rómeó találkozása másnap a téren, az esküvő, Rómeó és Lőrinc barátsága, Júlia és a Dajka szeretetteljes kapcsolata néhány képben mégis teljes mélységében tudja ezeket a pillanatokat megragadni. Majd a tengerparton történő összecsapás a két család emberei közt, Merkúció megölése, majd a mit sem sejtő, boldog ifjú gyilkossá válása tökéletesen motivált. A vörös színek, a vihar, a Verona Beach remek háttér a kibontakozó tragédiához. Ezek a látványelemek a lélekben történő változásokat hűen tükrözik. Pillanatonként változnak a fényviszonyok, mint ahogy a férfias erőfitoktatásból provokáció, majd gyilkosság válik. Rómeó, a költő, a fiatal házas, barátja halálát bosszulja meg Tibalton, és ezután felgyorsulnak az események. A megállíthatatlanul vesztükbe rohanó fiatalok még megteremtik a boldogság lehetőségét egy fél éjszaka erejéig. A film itt is képes létrehozni ugyanazt az atmoszférát, amit a dráma. Az idill egy pillanat alatt vált át tragédiává. A Dajka megjelenése hajnali elválás előtt némi derűt hoz a szerelmesek szobájába. A Mantovába száműzött Rómeó nem kapja meg a levelet, de barátja hírét Júliáról igen. Itt félreértések, indulatból elkövetett döntések, a méreg megvétele, rohanás szerelmeséhez, a végzetet is ez az elkapkodottság sietteti. Az utolsó helyszín a kripta, de nincs párbaj Párizzal, nem látjuk Tibalt holttestét, Lőrinc barátot, a rendező csak a lényegre összpontosít. A gyönyörű ravatalon fekszik az ártatlan szépség, ide igyekszik Rómeó, csak az ő utolsó pillanatait látjuk. Lélektanilag jobb is így, mint a drámában, hisz úgy is ez a lényeg. A festő ilyen látványos és lélektanilag is hitelesen eljátszott vég után a fiatalok holttestét elszállítják, s a herceg, akit egy fekete bőrű színész játszik, csak úgy, mint Merkúciót, levonja a tanulságot. A két család a legnagyobb árat fizette, bár nem azonos mértékben bűnösek. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy megnézessük tanítványainkkal a filmet. Tömören és intenzív lelki élmény nyújtva vihetik magukkal a gyerekek azokat a mély tanulságokat, melyekkel a mű szolgálhat egy életre. Szerelem, szeretet, megfontoltság, a saját véleményért való kiállás és a helyes szülői magatartás mind elgondolkodtató. A 9. évfolyamon, amikor tanulják irodalomórán, vagy drámaórákon is leszoktam vetíteni, nem minden rétegét érték a műnek, a dráma elolvasása nehézkes ma már. Épp a mai nemzedék olvasástól való irtózását lehet feloldani e modern filmalkotás segítségével. 12-ben az érettségi előtt kiváló ismétlés, hiszen ekkor már végképp nincs idő újraolvasni a művet. A film tehát, mely 1996-ban készült, Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével szépségét, eredetiségét, frissességét és pszichológiai-filozófiai mélységét csak felnőtt korban, szülőként lehet igazán átélni.
What is a youth, impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on, a rose will bloom, it then will fade. So does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry, Cupid he rules us all. Caper, sing me the song, death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall, love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall, Cupid, he rules us all. A rose will bloom, it then will
will fade. So does a youth. So does the fairest maid.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Rezeda Népzenei Együttes 1987-ben alakult Dunaszegen. A zenekart szakmai körökben az ország legismertebb ifjúsági hangszeres népzenei együttesei között tartják számon. Jelentősebb szakmai sikereit a közvetlen szülőföld, a Szigetköz és a Kisalföld népzenei hagyományainak tolmácsolásával érte el. Énekes és hangszeres előadás módjára a természetesség és a hagyománytisztelet jellemző. Győr-Moson-Sopron vármegye kulturális követeként rendszeres résztvevője országos és nemzetközi találkozóknak. Műsorait eddig 10 európai országban és Brazíliában, São Paulo-ban élő magyaroknak mutatta be. A Magyar Rádió és a különböző televíziók számos felvételt készítettek a csoporttal. Az együttes előadásában főként a Dunántúlon és a felvidéken gyűjtött népdalok hangzanak el, citerán és más kiegészítő hangszereken, furuján, tekerőlanton, dorombon, nátsípon, tökdudán. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Rezeda Népzenei Együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
Mint magyar hazánknak, ők Yeah.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Rezeda Népzenei Együttes zenei repertoáriából készült összeállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánok Önöknek most következő műsorainkhoz. A mikrofonnál köszönti Önöket a bemondó Klész Beáta. 14 óra 5 perctől Közelkép című portréműsorunkban ma Szedmák Zoltán atyával, a Miskolc Mincenti plébánia káplánjával Pap Ildikó beszélget. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján egy kígyászőv gyógykezeléséről hallanak, utána pedig Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 48. részét hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán dr. Pap Miklós görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél. A 15 órai híreket követően palermói Szent Róza és Medici Szent Angéla életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a barátság fontosságáról hallanak beszélgetést. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Bemutatjuk a Fáy András görögkatolikus szakgimnázium iskola kezdését. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdett hátrányos helyzetű gyermekek szemüvegének finanszírozására. 3319 jelentkező nyert felvételt a Miskolci Egyetemre a 2024. évi általános felvételi eljárásban. Ajánlunkban Fedor Péter görögkatolikus atyát, a Miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és gimnázium nevelési igazgató helyettesét hallják.
És a lelkünkben már ott van az előkészület, hogy milyen csoportok lesznek, hogy kivel hogy akarunk újon, kik azok a problémásabb gyerekek, akikre jobban oda akarunk figyelni, kik azok, akiket meg lehet úgy szólítani, hogy a társaink lehetnek befolyásosabb vagy jobb diákokként a csoportmunkákba. És ez a nyár. És akkor még nem beszéltem a nyitó értekezletről, a pótvizsgákról, az alakuló értekezletről, a munkaközösségeknek az éves tervezéseiről, mert ezek mind-mind hozzátartoznak, de ez egy komoly munka.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval, ezt követően a régió sport híreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. A 19 órai híreket követően ifjúsági magazinunkat hallgathatják meg. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Hollerung Gábor karmesterrel Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján előbb dr. Székely János szombathelyi megyés püspök előadását hallják az értő figyelemről, Krisztus szeretetének tettekre váltásáról. Majd összefoglalót hallanak a Mátra Verebész Szentkúton tartott ferences pedagógiai napokról. A 20 órai sávban előbb Szabó Magda Fürelis című regényének 13. részét sugározzuk, ezt követően Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt!